92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keleti beruházásokra nyitott európai államok sokat profitálhatnak az új világgazdasági korszakból, és a legjobb példa erre éppen Magyarország, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a Thai President Foods beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a thai tulajdoni hátterű élelmiszeripari cég az esztergomi tésztagyártó üzemének kapacitását bővíti. A fejlesztés érték mintegy 18 milliárd forint, amit az állam 2 milliárd forinttal támogat. Ezzel hozzájárulva 80 új munkahely létrehozásához. Beszédében hangsúlyozta, hogy a vállalat ráadásul a magyar gazdasági stratégia céljaival egybevágóan folyamatosan növeli a hazai beszállítók részesedését, miközben késztermékeinek közel 100%-át külföldön értékesíti, alapvetően Európában, ahol igen jó piaci pozíciókkal rendelkezik. Ahhoz, hogy a magyar borászat erősítse versenyképességét és a magyar bor elismertségét, mindig újabb és újabb fejlesztésekre, innovációkra van szükség, mondta Nagy István agrárminiszter pénteken Pannonhalmán a Tóth Bor Birtok új borászati feldolgozó üzemének átadásán az Agrárminisztérium közleménye szerint. A tárcavezető hangsúlyozta, ebben a magyar kormány és az Agrárminisztérium továbbra is partnere a szőlészborász társadalomnak. A közös agrárpolitika jelenlegi támogatási időszakában több mint 100 millió eurós forrás áll az ágazat rendelkezésére, többek között borászati beruházásokra és innovációra. Az a cél, hogy a borászatok a technológiai fejlesztésekkel és modernizációval még versenyképesebbekké válhassanak, részletezte a miniszter. A fenntarthatóságot ténylegesen segítő hazai befektetések növelésére, a fenntarthatósági fordulat gyorsítására létrejött a Magyar Fenntartató Befektetési és Pénzügyi Fórum, közölte a fórum szervezője a Magyar Távirati Irodával. A szervezők szándéka szerint a KFT az induló 2024-25-ös periódusban szervezi a fórum tevékenységét, amely utóbb a résztvevők akarata szerinti önálló szervezetté válhat. A fórumban az ország befektetési alapkezelőit, intézményi befektetőit, befektetési vállalkozásait és hitelintézeteit kívánják összefogni és segíteni. A non-profit kezdeményezés célja, hogy a finanszírozók és a lakosság egymásra találásával magasabb sebességi fokozatra kapcsolhasson a zöld átállás. Meghaladta 4,5 milliárd eurót az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által a háború kezdete óta Ukrajnának nyújtott finanszírozások értéke. A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott londoni pénzintézet pénteki tájékoztatása szerint a bank alelnöke a felső vezetés több más tagjával együtt a héten Kijevbe látogatott, ahol az ukrán kormány képviselőivel, köztük Denis Smihal miniszterelnökkel és nagy ukrán energiavállalatok vezetőivel tárgyalt az ukrajnai áramtermelő létesítmények ellen intézett nagyszabású orosz támadások nyomán. Az EBRD a tárgyalásokról szóló beszámolójában közölte, hogy elérte a 4,6 milliárd eurót a háború kezdete óta Ukrajna számára hozzáférhetővé tett EBRD folyósítások értéke. 3 év munkálatai után az isztriai félszigeten tegnap átadták a forgalomnak az Ucka alagút új párhuzamos járatát, Horvátország legmodernebb alagútját, jelentette a helyi sajtó. A már meglévő alagút, amely 1981 óta működik, egysávos, az új alagúttal két sávon lehet közlekedni mindkét irányban. Dario Silic, az alagutat építő vállalat igazgatója, a horvát közszolgálati televíziónak adott interjújában elmondta, a legnagyobb kihívást a robbantások jelentették, 10 tonna folyékony robbanóanyagot használtak fel, és több mint 30 üreget és repedést hidaltak át. A munkálatokat 500 munkás végezte a legmodernebb technológiákkal, 1,2 millió tonna törmeléket bányáztak ki, és 3000 tonna acélt használtak fel, annyit, mint az Eiffel torony fele, magyarázta hozzátéve, hogy a projekt 200 millió euróba került, és nem merültek fel plusz költségek. Végül az időjárásról. Ma a felettünk pörgő mediterrán ciklon hatására sokfelé számíthatunk esőre, helyenként záporokra is, több tájegységünkön is jelentős mennyiségű eső várható, a Dunától keletre is számítani kell élénk délnyugati széllökésekre, délután 10 és 17 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Péderi Zsolt nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdet, Bükzsércet és Kisújszállást vesszük utunkba. Szó lesz egy népi hangszer kiállításról, a favágó verseny programjáról, valamint kosárfonásról és egy település helytörténetéről. Elsőként Agócsné Halász Andrea, a Mezőkövesdi Matyó Múzeum igazgatója beszél.
Egy olyan kiállításnak az anyagát dolgoztuk föl, és mutatjuk be itt a Matyó Múzeumban, amely úgy hiszem, hogy nagy érdeklődésre fog számot tartani. Megfújom a furujám, ezt a címet adtuk, hiszen Béres Jánosról van szó, a Kossuth Díjas furuja művészről, népzenekutatóról, zenepedagógusról, akinek népi hangszer gyűjteményéből válogattam most ehhez a kiállításhoz. Hát ő már ifjú korában is olyan közel került a népművészethez, hiszen mint Abaúj-Torna vármegye területén született Gagybátorban 1930-ban, és hát édesanyja mellett, hát mindig ugye az ének szót hallotta, ahogy énekelt a fiának, a családnak, a népdalokat, aztán népmeséket, néptáncot, és hát közvetlenül azt mondhatom, hogy ahogy ő mesélte régi újságcikkekből, olvastam én is, hogy maga készítette a játékait, úgyhogy már kiskorában készítette el az első sípját, amiből aztán furuját készített, és azon tanult megjátszani.
Még mielőtt azért tovább mennénk, nagyon híres család lett, hiszen a testvére is népdalénekes volt, és rendkívül ismert. Érdekes ez a Gagybátori születés, hogy két kiváló művész lett. Na menjünk vissza akkor Jánoshoz.
Bizony, a testvére Ferenc, akivel aztán majd a Béres triót is megalapították, tehát volt egy kamarazenekaruk, és hát sokat járták Magyarország városait, és nem csak itthon, hanem külföldön is. Ami érdekes, a Matyó vonatkozás, hogy már akkor, kiskorában összetalálkozott summásokkal, akik oda szegődtek az ő faluja környékére, és hát azokat a dalokat is hallotta, amiket a Matyó emberek, asszonyok hazafelé menet, ugye a munkából énekeltek. És ez úgy elvarázsolta őt, hogy mikor a Magyar Rádióhoz került, és a népzenei osztálynak ugye munkatársa lett, akkor első útja a stábbal, a rádió stábjával Mezőkövesdre vezetett. Ez a 60-as évek eleje, Itt vett föl olyan dalokat és olyan népzenei részleteket, amiből aztán ő is, mint zenekutató és hát zeneértő ember, aztán változtatott és készített. De hát ne ugorjak ennyire előre, mert érdekesség az, hogy a művészi munkásságát azt ő mint táncosként, néptáncosként kezdte. A Magyar Állami Népi Együttesnek volt a táncosa, majd aztán furulja szólistája, úgyhogy képzeld el, hogy itt Mezőkövesden is felléptek. Méghozzá mesélte, hogy olyan kis hely volt itt, egy kis kultúrteremben, hogy maga a néptánc együttes tagjai, a táncosok nem is nagyon tudtak föllépni, ezért Béres János küldték, hogy na, neked csak a furujád van, csak egy kicsit kísérni kell téged, aztán tessék, itt van a színpad. Úgyhogy Mezőkövesden az 50-es években már föllépett. És hát akkor a másik, amit említettem, ezt a Béres Kamara zenekart, amit megalapított ugye testvérével. Azért érdekes, mert a televízióban a Röpülypáva versenyeinek is ők voltak a háttérzenészei. Tehát sok mindenbe belefogott ő, és ami nagyon érdekes, hogy ő a zenekarokat úgy vezényelte, hogy a furujával játszott, és nem karmester pálca volt, hanem a furujájával intette be, és ez volt az ilyen kuriózum, ami ugye így fönnmaradt. És még egy érdekesség vele kapcsolatban itt a korai időszakban, hogy zenetanári pályája, hiszen ő azért nem csak furuja művész volt, hanem zenetanár is, hogy a zenetanári pályájának az első lökését az maga Kodály Zoltán adta. Tudnélik, egy függöny pálcából, mint gyerekként, fiatal gyerekként, egy furuját készített, és amikor Kodály ellátogatott egy eseményre, találkozott vele, és mondták neki, hogy milyen különleges dolgot készített, és oda ment hozzá, és mondta neki, hogy ha ilyen furuját tud készíteni, akkor magának bizony tanulnia kéne tovább, ne csak táncos legyen, hanem végezze el, és így került az Erkel Ferenc konzervatóriumba, és ott végzett tanárként, oboa és magánének szakra vették föl, majd pedig a Szegedi Egyetemnek énekzene szakán szerzett diplomát.
Alig tudok megszólalni, csak tátom a szám, ezekről a tényleg nagyon-nagyon olyan mélyen ecsetelhető kis történetekről, kis adomák. Úgyhogy ehhez neked egy kicsit dolgozni kellett, hogy összeszedjél egyet, mert bár Béres Jánost sokan ismertük itt Mezőkövesden, annak ellenére mégiscsak utána kellett kutatni. Ezek megmaradtak róla, mert nagyon-nagyon kedves ember volt, népszerű ember volt.
Így igaz. És hozzátehetem azt is, hogy felesége nagy segítség volt, és a család többi tagja, a gyermekei, hiszen ez a kiállítás, ennek előzménye az volt, hogy ez a nagyszerű gyűjtemény, amit ő összegyűjtött utazásai élete során, és kapott ajándékként, vagy vásárolt meg ezeket az egyedi darabokat, hogy mutassuk be, hogy ne csak ott legyen otthon a lakásnak a különböző polcain, szekrény tetején, és szinte be hálózta az egész lakást, hanem tényleg lássa más is, aki ellátogat ide. Úgyhogy számunkra ez egy nagyon fontos munka volt, és persze az életének az útja az hozzátartozik ehhez, hiszen azt mondhatom, hogy ez a zenetanári pályája, ez meghatározta az ő későbbi életét.
Na most már áruljuk el, hogy miért került ide, pontosan Mezőkövesdre.
Ami miatt ide került?
Ide került azért, mert egy iskola felvette a nevét.
Így igaz. A Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola így most már Béres János nevét viseli, és ennek a ünnepélyes eseménye zajlódott itt le szeptember 6-án. És hát ennek kiegészítése volt ez a kiállítás, amit meg lehet látogatni ez évben, december végéig.
A család méltónak tartotta Mezőkövesdet, és azzal a feltétellel kapta meg Mezőkő Vezd ezt a gyűjteményt, hogy felveszi a nevét, és itt meg fogják őrizni Béres János nevét. És ez a kiállítás, illetve a megnyitóval együtt, amik úgy elhangzottak, azt hiszem, hogy méltó volt hozzá.
Így igaz. Olyan személyes élmények is előkerültek vele kapcsolatban, hiszen ő a 80-as évektől szinte Mezőkövesdinek is mondhatjuk, hiszen a Zsóri fürdőn egy víkendházban élte élete már nyugdíjas éveit, és nagyon szeretett az itt élő emberekkel beszélgetni, sok eseményen részt vett. A kiállításban olyan archív fotókat lehet látni, ami egy-egy ünnepségnek, az avatásnak az eseményeit mutatja, de persze életének olyan szakaszairól is, amikor külföldön népszerűsítette a Kodály módszert, és magának a népi hangszereknek az oktatását, és mesélt mindarról, ami itt Magyarországon zajlik és történik. Ebben nagy támasza Szöllős Beatrix felesége, aki cimbalomművész, és hát ezzel együtt tényleg egy olyan családot ismerhet meg az ember, ha végigolvassa ezeket az életutaknak egy-egy szakaszát, amivel szerintem tényleg ezt a nagyon kedves, közvetlen, egyedi stílusú beszédű, hiszen azért fönnmaradtak hangszereinek bemutatásáról kis videó részletek, vagy olyan CD felvételek, amelyeken az ő hangszeres játékát lehet hallani. Úgyhogy nagyon sok rétű az a anyag, ami ide most kikerült.
Decemberig tart a kiállítás, látogatható. Egyébként utána a zeneiskolába kerül?
Igen, beszéltünk arról, hogy ez a gyűjteményi anyag a rövidesen fölépülő, hiszen egy új épület lesz majd a zeneiskolának a jövőbeli tervei között, hogy oda kerülnének ezek a darabok.
Na de hát ez természetes. Béres János, nem mondom sokáig, hogy milyen, mert én sem tudom végigmondani, alapfokú művészeti, stb.
Iskola.
És akkor ott utána gondolom meg lehet tekinteni, mint a gimnáziumban is vannak ilyen kis apró gyűjteményi részek.
Igen. Talán ilyen emlékhely, vagy emlékszobaként, ugye attól függően.
Thank you.
Azt hiszem, hogy egy kicsikét, nem sokat, de annyit beszéltünk róla, mint amit a kiállítás, illetve a gyűjtemény most érdekel bennünket. A nyár az milyen lett? Vagy volt, és milyen lesz az ősz? Mert a munkával telik minden nap potok szinte, hétfő kivételével.
Így igaz. Nyáron,
hát ugye azok a külföldi és magyar vendégek, akik itt pihentek, vagy Borsod megye, vagy Heves megye vidékén jártak és ellátogattak ide, úgyhogy sűrű volt, forgalmas volt, azt mondhatom, hogy csoportok százai jöttek ide Mezőkövesre, és nézték meg a Matyó Hímzésnek egy csodálatos darabjait, hiszen Szabó Józsefné Farkas Máriának, a népművész mesternek a munkái voltak végig, egész augusztus végéig kiállításban. És hát most az ősz, az pedig a népzenéjé és Béres Jánosé, úgyhogy a kulturális örökség napjai, ami most szeptember 21-22-én lesz, abban az időszakban is e köré építjük a programjainkat, úgyhogy hangszerbemutatókkal készülünk, hiszen nem csak a gyermekek meg ösztönző, hogy milyen jó egy furuját megszólaltatni, talán a legkönnyebb, illetve felnőttek számára, akik csak gondolkodtak azon, hogy meg kéne egy pengetést egy citerán, vagy egy ütős hangszernél megnézni, hogy mi a különlegessége, vagy vonós hangszereknél is, tehát lenne egy ilyen hangszerbemutató. Aztán a diákcsoportok számára készülünk múzeumpedagógiai foglalkozással, amik szintén népi hangszerek világába viszel bennünket, hiszen volt itt nekünk egy dudásunk, Vékony János, aki a 19. század vége, 20. század eleje nagy neves zenésze volt, és hát az ő vele kapcsolatos információkat lehet majd felputatni a gyerekeknek. A másik személy pedig Suha Balog József, a facimbalmos, akinek itt is van a kiállításban ugye ez a darabja, amit Béres Jánosnak ajándékozott, de a Matyó Múzeumnak is van egy ilyen darabja, úgyhogy így meg is lehet majd szólaltatni mindenkinek, aki ezeken az eseményeken részt vesz. Hiszen október 1-e a Zene Világnapja, az is egy ilyen fontos esemény, és hát majd november tájékán pedig szeretnénk a Magyar Tudomány Napja alkalmából meghívni Béres János özvegyét, Béresné Szőlős Bálrixot, hogy ő is meséljen egy kicsit arról, hogy ő mint cimbalomművész kezdetben hogy találkoztak, mi volt. Tehát egy kis élmény beszámoló az ő életükről, házasságukról és a zene világáról.
Érdemes lesz ide jönni sokaknak ezekre a rendezvényekre is, de maga a Matyó Múzeumnak a kiállítása, illetve az időszaki kiállítás is csábíthatja az embereket. Mit mondjak? Jó pihenést, vagy jó munkát, vagy a pihenés után jó munkát?
Mindkettő jöhet. Most ugye a kiállítás elkészült, most talán van egy kis finom kis pihenés része, de ahogy mondom, szeptember 21-e, 22-e Magyar Kulturális Örökség napjai, ez mindig egy fontos esemény a múzeumunk életében, úgyhogy arra készülünk, úgyhogy jó munkát kívánhatsz.
Bejövünk azért.
Jó.
Béres János, furuján.
Furuján játszik, így van. Nagyon ez a háttér, ez igen. A zenei rész, de ugye, ha egy-egy hangszerről akar a vendég tájékozódni, akkor ő beszél is róla, úgyhogy van egy kis filmrészletünk, és tudunk mindig mutatni, úgyhogy lehet válogatni. Most ennél a vitrinnél a nagyon egzotikus darabokat lehet látni, itt afrikai cserépfurujától kezdve egy nádsíp, ami tülökkel van, és ez tunéziai, de van közte egy török síp is, vagy hétlyukú japán bambuszfurúja, és ami a legegyedibb, ez az új-zélandi, a maórik által használt emberfejes, fonal és gyöngyház díszítéssel kirakott
harán sípos, fúvós hangszer.
Mondhat, hogy a fúját talán a legkönnyebb megszólaltatni. Na, ezt ha valaki megszólaltatja, akkor azt hiszem, hogy nem fogja mondani, hogy könnyű.
Hát igen.
Azt sem tudom, melyik végét kell, a nagyobbat vagy a kisebbet.
Kínai, és akkor még egy japán hangszert akarok még mutatni. Már lassan 200 éves ez a hangszer, a japán császár zenekarában szólaltatta meg Béres János japán barátjának a nagypapája. Úgyhogy úgy kapta meg tőle ajándékba ezt, amikor a 70-es években kint voltak Japánban.
Van itt még más?
Van. Imádom ezt a mezőkeresztesi citerát, amit még szeretnék itt mutatni. A citerák közül is több darabot rakott ő el, és hát a kedvence, a legelső citerája, amit hosszú időszakon keresztül használt, és mindenkinek ez volt az etalon, tehát ebből készítetett. De amit ugye említettem, ez a mezőkeresztesi készítő Bakos József készítette neki. Bizony, képzeld el, ez egy basszus citera. Oldalán galambdúcok láthatók, és ő volt az, akivel ugye beszélgetve, ugye nem csak a hangszerekről, de a magáról az életről is szó esett. A kedvencem a kiállításban a csikófejes citera. Nézd oda. Gyula nevű lováról készítette egy kocsis ezt a citerát, ezt a gyönyörűen kifaragott citerát.
Mi látható még a citera? Nem is gondoltam, bár hát ugye a népzenéhez citera és a furúja az átszinte.
Igen. Hát a dudák. A dudák. És ebben van két olyan jellegű duda, az egyik a bolgár duda, ami kimondottan egyedi, hogy maga a tülköket, amiket használnak hozzá, az egy síp száron van, és nincsen rajta semmi díszes faragás, nem úgy, mint a palóc dudán. A kecske feje, nézd meg, milyen különleges faragású, ugye, amit ő kapott. És egy másik érdekes dudánk is van, a délszláv duda, ami ugye egy fújtatóval együtt, öt síp van rajta, ugye ezeket össze kell állítani, több darabból áll, és úgy helyeztük el a kiállításban. Hát a másik vitrin az az ütős hangszereké. Az ütősöknél, amik egyediek, és ez ilyen főleg afrikai, de van köztük japán, hát hiszen Japánban kétszer is járt Béres János, úgyhogy onnan hozott dobot, hozott brüggetyűt, hozott kereplőt, ezek mind Japánban is előforduló tárgyak. A kedvencünk az a csattogó sárkány fej, ami szelleműző volt, és ugye ritmus hangszer, mint ahogyan ez az 85 darab falabból összerakott, szintén csörgő hangszer. Ha megfogom és elindítom, akkor adja ezt az érdekes hangot.
Cserépsípok vannak.
Így van, ez az okarinák, pánsípok, igen, és hát vannak pengetős hangszerek ebben a vitrínben, ugye a tamburica, aminek ugye egy másik egyedi darabja ez itt.
Na, itt az Alpokban vagyunk, mert úgy
igen, egy havasi kürt, amit bemutatunk, hát ez is fő kedvenc volt. Ezt 1956-ban kapta Béres János Kolozsváron, méghozzá Jagamas János népzenekutatótól, és ami különlegessége, hogy nyomott és égetett díszítéssel van ellátva. És hát a legfontosabb vitrin ugye maga a furúja, a különböző egyedi darabú furújái, amiből kísérletként többet is készített, hiszen a Béres iskola furujája az, amit ma is használunk, ugye kidolgozta magát a
tanmenetét és magát azt a furujai iskolát, amiből a gyerekek tanulnak. Úgyhogy ebből sok látható.
És itt a végén búcsúzzunk a kis mellénnyel.
Vagy? Jaj, bizony, a fellépő ruhájával, amiben fényképet is lehet látni vele a furujával, de hát ez volt az ő kedvence.
Agócsné Halász Andrea igazgatót hallották Mezőkövesdről. Folytatásában Bükzsércen beszélgetünk Boldizsár Bertalannal, aki a favágó verseny egyik szervezője és konferensza.
Nem tudjuk meg, hogy szerencsé lesz, vagy szerencsét lesz ez a szám. Minden esetre ugye egy év maradt ki, 2011-ben kezdtük, de a Covid miatt a 2020-as verseny az kimaradt sajnos. Viszont azóta is minden évben így augusztus utolsó hétvégén találkoznak a regionális versenycsapatok itt Észak-Magyarország területén, és mint ahogy említettem is a beszédemben, már háromszor az országos döntőnek is miattuk a helyszínt is, és a szervezést is.
És miatt az a lehetőséget, hogy Bükzsérc. Ugye, mert Bükzsérc nem a világ közepe, nektek igen, mert mondtad, hogy nem vagyunk mi senkik a beszédbe, de ez az itteni embereken múlott a vezetőkön?
Igen, tehát gyakorlatilag egész jó kapcsolat kialakult. Egyrészt az Egererdő ZRT, az Északerdő ZRT, a Büki Nemzeti Park, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Vadászkamara, az önkormányzat, a vadászok és az erdészetek között egész jó kis kapcsolat kialakult, illetve hát ami legfőbb volt az, hogy sikerült kialakítani egy olyan kapcsolatot a Andreas Steel Kft. Vezetőivel, akik igazából rából indultak arra, hogy adják a nevüket ehhez a versenyhez, illetve a támogatásukat is, és azóta minden évben, tehát gyakorlatilag ők támogatják is a versenyt.
Ugye azért értem, itt megvan a szaktudás is egyszer, a másik itt van a gyönyörű táj, a Patkóhegyjel átelemben, ez a tisztás rész alkalmas is arra, hogy itt versenyt rendezzenek, mellette pedig azért van egy jó műsorvezető.
Hát igen,
azért keveset lehet ilyet találni. Egy kis településen.
Hát 13 éve voltam vagyok a ceremóniamester, a házigazda és a műsorvezető is. Persze emellett azért elég sok helyen megfordulok fesztiválokon, illetve hát mint Zserci Sumás énekegyüttes vezetőjeként is nagyon sok helyen megfordulunk, és tulajdonképpen énekelünk örömmel. Ha senkik jönnek a valakikhez.
Ugye van neked normális szakmád is, munkahelyed is, és akkor emellett még mindig bírod, de azért már nem számítasz annyira, mint tavaly.
Nem, hát sajnos mind a két csípőmet ki kellett cserélni. Hál' Istennek köszönhetően tényleg a szakszerű ellátásnak. Jól sikerült mindkét műtét, úgyhogy most már gyakorlatilag szinte fájdalommentesen tudok mozogni, jobban mozogni, és nem kell még fájdalomcsillapítót sem szednem.
Mennyire kell azért úgy benne lenned a nap eseményében, mondhat hangosítasz is, meg mellette azért valamennyire ismerni kell magát, a verseny folyamatot is megtanulhattad már.
Ezt gyakorlatilag a legelején emlékszem rá, tehát le volt írva, és azt elég sokszor böngésztem, hogy milyen versenyszámok van, választékolás, darabolás, akkor milyen gyorsan lehet ugye a fűrészgépet szétszedni, akkor hogyan lehet minél gyorsabban ketté vágni egy nagyon nagy rönköt, tehát többfajta baltával például, itt van ilyen versenyünk is, ezt mondjuk zsérci specialitás, hogy balta csapásnak hívják, ez azt jelenti, hogy baltával ki tudja leggyorsabban szétvágni egy adott rönköt, a rönköt.
Korán van, most volt a megnyitó, 10-kor kezdődik hamarosan a verseny, úgyhogy időt sem, nagyon ott kell lenne mindenütt, de rengeteg programot soroltál fel. Lesz annyi ember itt a környéken, mindig vannak, bár az idő jó.
Jó az idő, mondjuk most más helyen is vannak nagy programok, nyilvánvalóan volt már itt, tehát nyilván az országos versenyeken azért több ezer ember, tehát volt, amikor 5000-en voltunk itt, tehát nagy koncertek is, tehát mi igazából ehhez a szakmai versenyhez mi körítünk egy nagyon jó szórakozási mellék rendezvényt is gyakorlatilag, vagy olyan műsorokat, amelyek az emberek akár hajnalig is tudnak szórakozni.
Figyelve nem bóvli. Itt azért színvonalas lehetőségek vannak, népi játszóház, népi játékok, akkor a szablakfaragja a mester éppenséggel, azt is lehet nézni, és nem lehet minden, ami a színvonalat jelenti.
Mi ezt akkor eldöntöttük, amikor ezt szerveztük, hogy gyakorlatilag biztos kell is néha a gumipuska is, meg a gumicukor, meg a játékok, ezek a műanyagok igen kellenek, de mi akkor eldöntöttük, hogy csak kézműves vásárosok, illetve ami kapcsolódik a favágáshoz, a vadászathoz, az erdészethez, az erdőhöz, azzal kapcsolatosan tudjuk támogatni azokat a vásárosokat, kereskedőket. És hál' Istennek is alakult egy ilyen kör, akik ide gyakorlatilag nagyon szívesen jönnek, és igazából hát egészen este, késő délutánig itt vannak, és a portékából pedig a nézőközönség, az érdeklődők pedig választhatnak, vásárolhatnak.
Ugye az erdő az együtt jár a kezeléssel, a favágással is, tehát éppen a vezérigazgató úr mondta, hogy hát bizony, kell. Ugye kell tüzelni, kell a bútornak, mellette az erdőben ott vannak a vadak, vadászni is kell ott is. Tehát az erdőt is, és a vadakat is, hogyha nem kezelik, akkor elvadul az a terület, és olyan módon lesz használhatatlan, hogy az ember használra legyen. Ugye? Hasznokra kell, hogy legyen az erdő, mi meg az erdő hasznára. Ez is egy ilyen alkalom, hogy tudatosítani, ugye? Mert én tanultam ebből.
Igen, tehát gyakorlatilag lehet, hogy az is benne van, hogy én az iskolában voltam, akkor az egy másik munkahelyem. Azért a fenntarthatóságra törekszünk, egészen komolyan vannak rendezvényeink, és hogy a beszédemben is utaltam arra, hogy tehát az erdő azért több, mint egy faipari termék, és hogy majd kinyerjük a fát, és akkor feldolgozzunk. Tehát az erdő az egy élet gyakorlatilag, és szerintem itt ilyen kis falvak, mint Bükséhez, tehát itt érezzük, lélegzik, együtt lélegzünk, együtt vagyunk vele, itt gyakorlatilag nagyon sokszor itteni emberek is, sőt, most már egyre többen más régiókból, tájról érkező emberek is ide jönnek, és szívesen barangolnak az erdőben.
Köszönöm szépen, neked dolgod is van, vendégeket is valamilyen módon kell, hogy kísérd. Jó munkát egész napra!
Köszönöm szépen, Gyula, találkoztunk, és neked is jó munkát!
Boldizsár Bertalant hallották Bükzsércről. következik egy kosárfonó a Ükszérci népi játékok között.
Mucsonyi Zsoltnak hívnak.
A háttérzajnak nagyon jó, a gyerekek örülnek is neki. Milyen stádiumban van ez most, ez a fonás?
Hát ez gyakorlatilag már most ott tartunk, hogy az utolsó szegéseket csinálom. Most megpróbálok rá egy ilyen húzást, úgynevezett húzás, az ilyen díszítés lenne. Ami meglátom, hogy sikerül-e, mert nem biztos, hogy jó lesz.
Az meg hogy lehet? Hát aki mester?
Mert az alapanyag nem mindig úgy adja, hogy én szeretném. Tehát van, amikor nem adja ki, vagy olyan hosszúak, ahogy sajnos néha eltörik, és akkor be kell pótolgatni. Nem mindig sikerül olyan szépre, hogy én szeretném.
Füle lesz?
Hát most nem terveztem neki, de lehetne neki csinálni ennek a kosárnak, hogyha...
De már olyan stádiumban van, hogy már...
Igen, igen, a következő az a fülezés lenne, hogyha ha lenne neki füle, de itt most nem fogok szerintem fület csinálni.
Mire lesz ez jó egyébként?
Szerintem bármiféle dolgoknak a tárolására, akár az almától, a gyümölcsöknek, tojásnak is akár, hogyha úgy van. Ki mire használja? Mindig ezt szokták kérdezni, hogy mire jó. Hát mondom, amire használni fogja igazából.
Na most sok esetben már nem is használják, csak disztárként teszik le.
Igen, igen. Nagyon sok helyen csak díszítő dolgokat. Esztétikai funkciója van már a kosárnak, tehát a régi használat már nem igazán van előtérben. De hát ezért kell szépeket csinálni, és akkor ki lehet tenni, mint egy dísz tényleg.
Egy jó pár emberrel beszéltem már, aki valamennyire értés hozzá, de azt mondják, hogy nem mindig egyformára sikeredik, akár hogy az anyagtól is függ, meg a kedvtől is. Kedvtől, nem?
De nagyon, tehát az ember fáradtságától, meg hát azért nem lesz egyforma, mert ugye ez nem egy méretre gyártott alapanyag, hanem egy élő anyag, a fűzvesző. Ebből következőleg két szál sem egyforma, és általában azt kell mondani, hogy mindig ott törik el, ahol nagyon nem kéne neki. Tehát, és onnantól jön a, úgymond a tudás valamilyen szinten, hogy az ember próbálja megcsinálni, hogy mégiscsak jó legyen a végén.
Látom, azért elég gyorsan halad, tehát tapasztalt. Meg van izzadva nem csak a nap miatt, bár azt most annyira nem is süt, mindig meg szokott izzadni?
Igen, igen, igen. Tehát azért ez egy, úgymond ez a fajta munka csak fizikai munka, és innentől az embernek a dolgozik keze, az agya is, ilyen meggondolkodni is kell rajta. Aztán elfárad benne. Ha sokat csinálja az ember, akkor időben elfárad. Meg hát igen, megizzad.
Jó munkának lehet tekinteni, de mellette valami önkiteljesítésnek. Nyugodtan, ha jöhet, hát gondolom a lánya.
Igen, a kislányom.
Ő is pont már.
Igen, csinált már kosarat, többet is.
Hát a legényeket kikosorozni.
Kikosorozni. Hát neki még a keze ugye nem annyira erős, és azért ez kell egy bizonyos fokú ízületi. Neki még picik a kezei, de kisebbeket már csinál. Igen.
Tehát erősnek kell, hogy legyen
hát a keze. Nem át, hogyha egy kicsit erősebb az ember keze. A technika sokat jelent, tehát hogyha jó a technika, akkor azért az sokat könnyít a dolgon, de azért nem át, hogyha van benne egy kis erő a kézben.
Ugye nem egyformán hajlik, vagy lehet puhítani egy kicsit?
Ez meg van főzve, tehát ez most gyakorlatilag teljesen puha.
És kevésbé törik a...
Ez ilyenkor nem törik el, ez egy főzött, visszapuhított vessző. De szárazon tároljuk, és amikor használni akarom, akkor visszapuhítom, mert egyébként nem tudnék vele fonni.
Ugye fejben megvolt, hogy milyen az alja, az határozza meg, hogy mennyire lehet kiteljesíteni, vagy kinagyítani.
Hát igen, az aljnak a nagysága megadja a kosárnak a nagyságát, mert erre sokkal nagyobbat nem lehet. Az, hogyha én nagyobbat akarok, akkor az aljnak is nagyobbnak kell lenni, mert akkor meg aránytalan, ha nagyon szétfelé húz az ember, akkor csúnya lesz, ugye nem lesz szép arányos. Hát lehetne széjjel lepúzni a tetejét, csak akkor már olyan ormótlan lenne.
Ez főtt, de nem hántolt, tehát ezért ilyen barnás, vöröses színe van.
Ez a természetes, így vágják le, tehát ilyen amikor levágják a tőről, a fűszelnek a tövér. A
húsvétre pontosan jó lenne az asztalra, tojásnak, vagy kenyérkosárnak
is. Kenyeres kosárnak is, igen, igen.
Különleges felhasználás, hallott már?
Kosárból? Hát éppen most mondta itt az egyik úriember, hogy nézegette, hogy itt ezen a vidéken a bort, amikor csinálják, szűrőnek ezt használták, ugye amikor préselik a szőlőt, és akkor ezt tolják bele a kosarat, és ez szűri meg a bogyót, és akkor úgy egy szűrőnek használják gyakorlatilag.
Akkor itt a pincékhez el is lehetne védni, de hamarosan már hát, valószínűleg van már szűrőt. Egyébként a üvegeket be szokott vonni, vagy az már más?
Font a üveget, inkább a tanulás folyamán, amikor tanultuk. Mostanában nem csinálom, tehát nem szoktam befonni üveget.
Mert ahhoz vinni kéne az üveget. Aki be akarja fonatni.
Egyrészt, másrészt viszont ugye vásárolnom kell az alapanyagot. Az üveget nem ilyennel fonják, azt úgynevezett fonósínnel fonják. De a fűzeszőnek egy ilyen lapos verziója, gyakorlatilag el van hasítva a vesző, ki van gyalulva, és azzal szokták fonni. Elég drágán adják, és amikor az ember megmondja, hogy mennyiért csinálnál meg, akkor általában visszakoznak, tehát hogy elég drágán történik ez.
Tehát üveget, illetve korsót.
Korsó üveg az ugyanaz. Tehát ugye régen azért fonták be, hogy ne állékonyabb legyen, ne törjön össze olyan könnyen. Most már vannak sajnos ezek a műanyag burkolatok olcsóbb, tehát mint egy fonat.
Amúgy kitől tanulta?
Én Nádudvarra jártam, oda, ott van egy ugye kézműves szakképző intézmény. Akkor még volt felnőtt képzésük, sajnos most már nincsen. Meg Békés Csabán tanultam még. Békés Csabán a Békés Csabai... ott van a Békés Csabai Népművészeti Egyesület, és ők minden évben felnőtt képzést, rengetegféle felnőtt képzést csinálnak. Nem csak kosarat, fazekast, faművest, hímzőt, rengeteget. Tehát mindenféle ilyen, és felnőtteknek, tehát felnőtt képzés. Magyarországon szerintem ők az egyik nagy képzőközpont.
Békés Csaba, illetve Nádudvar, fazekasok, illetve hát minden más abban az iskolában.
Igen. Csak Nádudvaron már a felnőtt képzés megszűnt, tehát nem csinálják már sajnos. Ugye ott van iskola, de diákoknak, tehát rendes iskolai képzés.
Most voltam ott, beszélgettünk éppen a fazekasokkal, mert van egy pár fazekas. A népművészetnek az egyik központja.
Igen.
Na de hát lassan itt bogás is önökkel, hogyha a felesége táblafestést is, útorfestést is gyakorolgatott már.
Igen, csinált ilyet, de mostanában ez háttérbe szorult nára, úgyhogy most nem csinálja.
A bemutatók azok általában sűrűn vannak, vagy inkább az otthoni munka az, ami sok?
Hát én viszonylag kevés kosarat fonok, nem ebből élek, tehát nem ez a fő tevékenység. Bemutató meg akkor van, ha igénylik, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy szeretne, hogy bemutatózok, akkor nyilván csinálom. Nem, idén talán ez a harmadik bemutató, úgyhogy nem olyan sok volt.
Pár éve találkoztunk követően, most megint, akkor már kétszer találkoztunk.
Igen.
Mocsonyi Zsolt kosárfonót hallották Bükzsércről munka közben. Végezetül Kisújszállás hely történetéről hallhatnak.
Nagy Lajos, a Móricz Gyula Református Kollégium matematika-fizika-angol szakos tanára és a Városvédő és Szépítő Egyesület alelnöke. Talán ez a két minőség, amit érdemes megemlíteni, van még néhány ezen kívül.
Akkor nem soroljuk fel, de a kisújszállási helytörténetben azért valamennyire honos néhány dolgot tud. Említette, hogy inkább a idefelé eső részt, tehát nem a régmúltra. Tehát honnan kezdjük akkor?
Hát azért tudok mesélni a régmúltról is. Több helyi kiadvány szerkesztőjeként vagy szerzőjeként is jegyzik a nevemet, tehát a régmúltról is beszélhetünk, és hát talán a jelenben is aktívak vagyunk, mind az iskola, mind a Városépítő Egyesület révén.
Szállás, kis új szállás, ugye viccesen mutogatjuk néha-néha. Tulajdonképpen a Kunoknál több ilyen szállás nevű település van.
Így van, hiszen hát a szállásuk volt. Ugye a Kunok, azok már majdnem 800 éve ülik itt a tüzeiket, és hát a keleti sztyeppékről érkezve ők a nomád állattartást művelték, így tehát fontos volt nekik, hogy hol szállnak meg, nem is mindig ugyanott. Kis falvakban, 3-400 lelkes falvakban telepedtek le akkor, amikor már itt a nagykunság területén az árvíz járt a pusztákon, már megszűnt a nomád vagy félnomád állattartás. Az állattartás megmaradt továbbra is, de elkezdődött a földművelés, és akkor kis településeket alapítottak, melyet a bíró vezetett, illetve hát a kunkapitány volt az, aki a területet összefogta, és több ilyen szállás nevű település volt, hát itt is mi Péter szállás néven emlegetjük azt a kun települést, amelynek aztán úgymond jogutódjaként Kisújszállás névvel látták el. Először Újszállás, aztán Karcagújszállás, aztán Kisújszállás névvel látták el ezt a települést, hiszen volt egy rövid időszak, amikor elnéptelenedett, 1703-1711-1717, ezeket az évszámokat azért mondom, mert 1703-ban Rácz betörés volt, aztán 11-ben néptelenedett el a terület, és 1717 akkor Rákóczi rakamazi birtokára menekültek csoportosan a kunok innen. Volt persze, aki másfelé, vagy a környék más településére esetleg ott ragadt, de akik tömbben menekültek oda, ők 1717-ben érkeztek ide vissza, tehát immár 306 éve az a legújabb szakasza a történelemnek, amikor már azok a nagyon kis települések nem települtek újjá, hanem itt a mai Kisújszállás közigazgatási területén, a határában 13 ilyen kisebb település volt. Kis Turgony, Nagy Turgony, Szejkőben volt, Mária Laka, Péter szállás, amit említettem, de ők már egy partosabb részen itt, amit aztán, ahogy mondtam, Újszállás, illetve Kisújszállás néven kereszteltek el, ott egy mezővárost alapítottak. Egy vert falu kis templommal, aztán persze fejlődött minden tovább.
Mikorra datálják a pontos alapítást? Van vagy több így ezen által, hogy elnéptelenedett, újra települt, a régit már nem is tekintik alapításnak? Tehát amikor a hunok bejöttek?
Hát hogy ne tekintenénk, van is egy emlékoszlop, az a kunok betelepülésének 750 éves évfordulójára készült, tehát az már egy-két évtizedes. Első írásos említésről szoktunk beszélni, az 1300-as évekből, de tekintve az első nomád időszakot, illetve azt, hogy ugye ilyen néven nem volt, hanem ugye Péter szállás néven volt, így tehát azt mondjuk, hogy amióta a kunok betelepültek, azóta a kunok itt vannak. Ezt igazolta az is, hogy a 80-as években volt egy kulturantropológiai felmérés, az itteni lakosokat vizsgálták, arcszerkezetet, testméreteket, bőr színét, ami egy picit sötétebb volt, mint a fehérbőrű magyaroké. Tehát ezek a kun testalkati jegyek 70-80%-ban még a tőzsgyökeres kun családoknál néhány évtizede is fellelhetők voltak.
Tehát azért régi település, és hát néha-néha említem, hogy csúnya szó, de mégis azt mondom, hogy magyarok a kunok néha, mint azok, akik kevésbé szeretik a történelmüket. A kunok mindig büszkék voltak arra, hogy ők kunok és magyarok. A kunmi atyánkot azt hiszem, hogy sokan ismerik már, és meg is maradt. És gondolom, hogy nagyon szeretik a hazájukat. Így Kisújszállást is.
Hú, annyi témát felvetett ebben az egy kérdésben, hogy győzzek rá reagálni.
Ami marad.
Nézzük először azt, hogy szeretik a hazájukat, ezt a szűkebb pátriájukat. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a kunok nagyon zárt közösséget alkottak, tehát házasodni is elsősorban kunok-kunokkal házasodtak évszázadokon keresztül, még a szomszéd településről is, ha bejött egy legény udvarolni, akkor hát legénybottal meg késsel fogadták sok esetben. Ettől függetlenül nyilván a szomszéd településekre azért gyakrabban nősültek, vagy mentek férhez kun, leányok, legények. Az, hogy magyarabb a magyarnál, ezt több népcsoportra is elmondhatjuk a Kárpát-medencében, akik bizony komolyan őrzik a hagyományaikat, amelyek ugye Szent István óta tudjuk, hogy a sokszínű nemzet túlélését is biztosították. Egy dologgal szeretnék rímelni erre a felvetésre, hogy a kunhímzés, ami európai értékké is vált, azon túl, hogy hungarikum, és a helyi hímzőkör nagyon ügyesen felelevenítette a kunhímzés hagyományát, ez mind formavilágában, mind színkezelésében egy nagyon hagyományos hímzés forma. Ezen belül is ugye szűrhímzést, bunda hímzést is megkülönböztetünk, de minden esetre ez talán az egyik legarchaikusabb megőrzött magyarországi, vagy hát a magyar népcsoportok megőrzött hímzése. Azon túl, hogy gyönyörű más hímzések is vannak, esetleg azok több modern behatással bírnak.
Azért az, hogy egy közösség megmarad, megmaradhasson, ahhoz bizonyos mértékig kellett ez a zártság, ugye? Mert ott maradt meg a nyelv, ott maradt meg a hagyomány, ahová nem telepedett be más, és nem ferdített el. Menjünk nagyon messze, de ide Erdélybe a székelyek is, amiatt tudnak megmaradni, tudtak megmaradni eddig, hogy bizony nem engedték azt, hogy keveredjen a lakosság. Nem az a probléma, ha keveredik, hanem az, hogyha elveszíti a múltját. Itt nem veszítették el. Akkor jöjjünk a jelenbe, városvédőknek az egyik vezetőjének. Mit jelent ez itt? Mit kell védeni, óvni, vagy megtartani, vagy esetleg fejleszteni?
Ugye megboldogult Rádai Mihály a Városvédők Szövetségének elnöke volt alapításától kezdve elhunytáig. Ő az, aki említette azt, hogy amikor a 80-as években elindult a városvédő mozgalom, akkor hát a pártvezetők meg a népfrontos vezetők kérdezgették, hogy hát mit kell védeni ezeken a városokon. Tulajdonképpen nem az a klasszikus védelemről van szó, amikor megtámadják a várost, hanem arról van szó, pontosan amiről az eddigi beszélgetésünk is szólt, hogy melyek azok az értékeink, amelyek megőrzése méltóak, nem csak azért, hogy egy gyönyörű épület, vagy egy gyönyörű kézműves darab, vagy bármi megmaradjon, hanem azért, hogy ezek kapcsán, vagy ezeket használva, és a mai élet élő részévé téve, vagy megőrizve, a hagyományaink is meg tudjuk őrizni, hiszen, hogy Gróf Mikó Imre is mondta, a múlt nem mögöttünk, hanem alattunk van, és ebből a kútból kell, hogy táplálkozzunk.
Elhangzott riportunkban Nagy Lajost hallották Kisújszállásról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.